A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent Lukács evangelista szerint. Foglaljatok helyet. Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt. Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és ezt mondta. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az emberfia ugyan elmegy, amint el van rendelve. De jaj annak az embernek, aki elárulja. Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt teszi. Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik, a királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, az előjáró pedig, mintha szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki fölszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, mint ahogy atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael 12 törzse fölött. Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon titeket, mint a búzát. De én imádkozom, érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreid. Uram, felelte, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled. Ő azonban így válaszolt. Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem. Aztán tovább beszélt hozzájuk. Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben? Semmiben sem, felelték. Jézus azt mondja, most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanígy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az írás rólam mond. A gonosztevők közé számították. Sorsom ugyanis beteljesedik. Uram, mondták, nézd, van itt két kard. Erre csak ennyit mondott, elég. Azután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután, mint egy kő hajításnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz, de szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt, miért alusztok, keljetek föl, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett, Júdás vezette egy a 12 közül. Jézushoz lépett és megcsókolta. Jézus megkérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, ráncsunk kardot ellenük? Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus leintette, hagyjátok, elég. Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templom őrség tisztjeinek, s a véneknek pedig ezt mondta. Mint egy rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal. Naponta ott voltam veletek a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok a sötétség hatalmáé. Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak és körbeültek. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte. Ő is vele volt. De Péter tagadta. Asszony, nem ismerem őt. Nem sokkal ezután más valaki is észrevette. Te is közéjük tartozol, szólt neki. Péter tiltakozott. Ember, nem tartozom közéjük. Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta. De igen, ő is vele volt, hiszen galileai. Ember, tagadta újra Péter, nem tudom, mit beszélsz. Még ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Az úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az úr. Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle, és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették, találd el, ki ütött meg, és mindenféle szitkot szórtak rá. Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok, az írástudók, és tanácsuk elé állították. Ha te vagy a messiás, szólították föl, mondd meg nekünk. Így válaszolt rá, ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni. Erre egyszerre közbevágtak, tehát te vagy az Isten fia? Ő pedig ezt mondta nekik, Ti mondjátok, hogy az vagyok. Mi szükség van még tanúkra, mondták erre. Magunk hallottuk a saját szájából. Erre fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, mondták, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a messiás király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Magad mondott, felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek, nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De ők erősködtek. Tanításával föllázítja a népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de Jézus nem méltatta feleletre. A főpapok, az írástudók is odamentek, s hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, azután visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívatta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene fölhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Látjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsájtom. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsájtania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett. Vesszen el! Bocsást szabadon Barabást! Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsájtani Jézust. De tovább ordítoztak keresztre, keresztre vele. Harmadszor is megkérdezte, de hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsájtom. De ők nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltották, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Jézust pedig kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok, és akik nem szültek, és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok ránk, és a domboknak takarjatok el. Mert ha a zöldellőfával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponya helynek hívnak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháján sorsot vesztve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat megmentett, mondták, most mentse meg magát, ha ő a messiás, az Isten választottja. Gúnyt űztek belőle a katonák is. Oda mentek, ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad, mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű föliratot tettek. Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a Krisztus, szabadítsd meg hát magad, s minket is. A másik rászólt, nem félsz Istentől? Hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem tett. Azután hozzáfordult, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki, bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan fölkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkem. E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette Istent, s azt mondta, ez az ember valóban igaz volt. Az egész kíváncsi tömeg, mely összeverődött, a történtek láttán mellét verve szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mind ezt. Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ő elment Pilátushoz, s elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot pedig a parancs szerint nyugalomban töltötték. Ezek az evangélium igéi. Ha 2000 évvel ezelőtt élt ember számára valami éppen az Isten hitével összefüggésben fölfoghatatlan volt, érthetetlen volt, megrendítő volt és kiszámíthatatlan, akkor az egészen biztos Krisztusnak a kereszthalála, amit így is mondhatnánk, hogy a messiás nem úgy érkezik el, és nem olyan, mint amilyennek várták, hanem valaki egészen másnak bizonyul. Ahogyan a Szentírásból is tudjuk, hogy érthetetlen volt ez, és sokaknak oktalanság, esztelenség, vagy valamiféle botrány, miközben számunkra, Krisztus követőknek, éppen Krisztus szenvedése, elítélése, megcsúfolása, bántalmazása, halála és temetése mindennél jobban tárja föl azt, hogy ki a mi mennyei atyánk, hogy ki is Isten, hogy milyen is ő. És erről szeretnék szinte csak mondatszerűen beszélni, mert van bennem egy pici rossz érzés, hogy egyáltalán az evangélium szövege után kell-e beszélni. De aztán arra jutottam, hogy lehet, hogy nem kell, de valahogy a tiszteletemet ki szeretném fejezni felétek ezzel. És ezért akkor mi az, amire rá csodálkozik és megdöbben az ember, ahogy halljuk Jézus történetét? Az első így szól, hogy azt gondolja a korabeli ember, az ember az, aki vágyakozik Isten után. És hát ez a vágya, hát vagy beteljesedik, vagy nem. És halljuk a mai evangéliumnak a legelején, Isten vágyakozik az ember után. Hogy az Isten sokkal inkább vágyakozik az ember után, és azt akarja, hogy együtt legyünk, és közösségben legyünk. A második, hogy milyen természetesnek tartjuk azt, hogy az ember szolgál Istennek, vagy megpróbál szolgálni az ember Istennek. És ma megérthettük és megértjük azt, hogy sokkal inkább igaz az, hogy az Isten az, aki szolgál az embernek. Azután ezzel összefüggésben, hogy milyen természetesnek tartjuk, hogy Isten a nagy, és mi vagyunk a kicsik, és persze a kicsi szolgál a nagynak. És egyszer csak most meglátjuk Jézust, mint a legkisebbek közül egy valakit, és azt látjuk, hogy a legkisebb, a törékeny ember Jézus szolgál nekünk. Azután milyen természetesnek vesszük azt, hogy az ember szenved, és sokszor megjön a kísértés, hogy mikor az ember szenved, Isten nézi. Hogy Isten csak bámészkodik, hogy Isten csak úgy figyeli, hogy szenved az ember. És ma megérthettük azt, hogy ez mennyire fordítva van, hogy az Isten szenved, és az ember bámészkodik, és az ember nézi, és hogy talán fordítva van, mint ahogy szoktuk gondolni vagy félni, hogy mikor az ember szenved, az Isten csak nézi. És mi ezért tudjátok, hogy amikor az ember szenved, Isten is szenved. Aztán a következő, milyen természetesnek vesszük azt, hogy az ember a vágyában imádkozik Istenhez. És ma megérthetjük azt, hogy az Isten a vágyában imádkozik az emberért. És az Isten az ember utáni vágyában nem csak imádkozik az emberért, hanem úgy imádkozik érte, nem tudják, mit tesznek. Ezért megbocsájtok nekik. A következő, az ember azt gondolja, hogy Isten a világban, amikor a messiást elküldi, majd rendet fog tenni. Hogy a messiás azért jön, és a megváltást onnan lehet tudni, hogy ez megtörtént, hogy elküldi Isten a messiást, aki majd rendet tesz. És Isten elküldi a messiást, és a messiás nem a világban tesz rendet, hanem bennünk. Hogy amikor Krisztus azt mondja, megbocsájtok nekik, hogy Atyám, te és én a Szentlélekben bocsássunk meg nekik. Miért? Hogy az emberben fölragyogjon valami áldott rend. Hogy amikor Krisztus meghal, akkor egyszer csak az a százados azt mondja, én bennem megszületett a rend. Mert én tudom, ő valóban igaz volt. Amikor ott van az az ember, az egyetlen a fő tanácsban, és azt mondja, én nem értek egyet ezzel az ítélettel, és elkéri Jézus testét, hogy tisztességgel eltemesse. Ebben az emberben, az ő szívében megszületett az a rend, amit a Messiás hozott erre a világra. Egy szóval, a Messiás nem a világban tett rendet, hanem eljött közénk, hogy az emberi szívben legyen rend és békesség. Azután, ha 2000 évvel ezelőtti ember azt gondolta, hogy van Isten, és van Isten választott népe, és Istennek és a választott népnek vannak ellenségei. És nyilván akkor Isten és a választott nép, főképp amikor majd megérkezik a Messiás, legyőzi Istennek és a választott népnek az ellenségeit. És ma megértettük azt, hogy Istennek nem ellenségei vannak, hanem gyermekei. És ezért Isten a Messiás által nem legyőzi az ellenségeit, hanem megváltja a gyermekeit. Azután a következő, hogy milyen sokan és sokszor félnek ma is, és féltek 2000 évvel ezelőtt a büntető Istentől. Mikor kimondjuk ezt a kifejezést, a büntető Isten, ez a szókapcsolat szinte mindenki számára ismerős, mintha valami természetes realitásról szólna. És ma megértettük, hogy büntető Isten nincsen, hanem büntető ember van. Hogy nem Isten a büntető, hanem az ember a büntető. Hogy büntető Isten nem létezik, hanem büntető ember van, és megváltó Isten. Azután az ember arra hivatkozott, hogy mi megkaptuk a törvényt, és nagybetűvel van a, és nagybetűvel van a T, a törvényt, és majd a törvény nevében cselekszünk. Jézus pedig azt mondja, én pedig Isten törvénye és szándéka szerint szeretnék cselekedni, és nem a T betű van nagybetűvel, hanem az I betű. Nem a törvény van nagybetűvel, hanem Isten. És ezért az a törvény, amit Isten megbízásából Jézus követ, az egy egész más törvény, mint amiről a választott nép azt gondolja, az a törvény. Azután, ha 2000 évvel ezelőtti ember azt gondolta, hogy majd mikor a Messiás eljön, rendet tesz, és ez majd abból fog kiderülni, hogy majd mindenki tisztességesen megtartja a törvényt, nagy A-val és nagy T-vel. Jézus pedig nem efféle rendet hozott és békét és beteljesedést. Nem az volt a szándéka, hogy tűzzel, vassal most itt rendet tegyen, hogy mindenki tartsa be a törvényt, hanem hogy ő, Jézus, az Ács, József és Mária fia mindenben megtartsa Isten törvényét. És mindebből valami olyasmi következik, hogy az ember az Isten szeretetét nem kiérdemli, hanem az ember az Isten szeretetére válaszol. Hogy Jézus nem azzal jött, hogy érdemeljétek ki Isten szeretetét, hanem azzal jött, válaszoljatok rá. És az ember az Isten szeretetére, ha válaszol, akkor egyszer csak benne a fogyhatatlan élet fölragyog. Azt mondhatnánk, hogy amikor a 2000 évvel ezelőtti ember arra gondolt, mikor van velünk Isten? Isten akkor van velem, vagy Isten akkor van velünk, ha velem vagy velünk jó történik. Hogy Isten azzal igazolja az embert, hogy ha Isten velem van, jó történik velem. Isten azzal igazolja a megváltót, ha a megváltóval jó történik, akkor ő a megváltó, és Isten ezzel igazolja. Ma a következőt érthetjük meg, hogy Isten nem azzal igazolja Jézust, hogy ő vele jó történik. Isten Jézust azzal igazolja, hogy velünk történik valami nagyon nagy jó. Hogy Isten az embert úgy igazolja, hogy nem én velem történik a jó, hanem veled. És minél több jó történik az emberi kapcsolatainkban a másikkal, Isten annál inkább velünk van. És mi minél több jót teszünk másokkal, Isten annál inkább igazol bennünket. Ezért ma azt érthetjük meg, mint hogy a 2000 évvel ezelőtti ember is erre rácsodálkozott, hogy ha én azt akarom, hogy jó történjék velem, akkor jót teszek veled. Ha nekem fontos, hogy velem jó történjék, akkor jót teszek veled, és minél több jót teszek veled, Isten annál nagyobb jót ad nekem. És végül, minél nagyobb jót teszek veled, Isten annál inkább velem van. És ezért, amikor Jézus beteljesíti az életét, milyen gyönyörűséges az, hogy ott akar egészen lenni Istennél, a mennyei atyánál, és közben ott akar egészen lenni mi velünk, a testvéreivel. És ő, aki egészen ott akar lenni az atyával, és ott akar lenni velünk, ezáltal önmagára talál, és az élete mindennél teljesebben beteljesedik.